Kedves hallgatóink, azért, mert azt mondtam, hogyan vitázunk észérvekkel. Sokszor halljuk manapság, hogy hanyatlik a vitakultúra. Oly sokszor jelenik meg negatív kontextusban a vita fogalma, hogy már szinte elképzelni sem tudjuk, hogy akár előrevívő is lehet. Mindennapi életünkben is vannak olyan helyzetek, amikor ösztönösen több retorikát viszünk a megnyilvánulásunkba, mert az garantálja a legjobb meggyőzést. De olyan szituációk is előfordulnak, amikor a racionális érvek mentén zajló párbeszéd segít hozzá minket a helyes álláspont kialakításához. Tudunk-e jól vitázni, érvelni, meggyőzni? Az MCC Vita Akadémia mentorképzésének oklevél átadója kapcsán beszélgetünk ezekről a kérdésekről a következő percekben Szemere Alexandrával, a Matthias Corvinus Kollégium Vita Akadémia oktatójával, a Vita Akadémia mentorképzésének tanárával és Kis Zsomborral, a mentorprogram végzett hallgatójával. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, szervusztok!
Szia, köszönjük mi is a kedves nézőket is, illetve a hallgatókat!
Reméljük, hogy a YouTube-on sokan néznek bennünket, és akkor őket külön kiemeltük az előző percekben, de a kérdés nagyon egyszerű. Tudunk-e jól vitázni?
Szeretném azt mondani, hogy igen, viszont azt kell, hogy mondjam, hogy van hova fejlődnünk még vitázás terén. Egyrészt abból a szempontból, hogy figyeljünk a másikra, és meghallgassuk a másik mondani valóját, és megpróbáljuk megérteni a másik véleményét és álláspontját. Másrészt meg abból a szempontból is van hova fejlődünk, hogy egyszerűen ne idegből, méregből, düböl és érzelmi felindultságból vitázzunk.
Nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak, és azért is örültem ennek a témának, hogy beszéljünk róla, mert azt gondolom, hogy ahogy a bevezetőben is említettem, a vita előre visz, ad. Tehát mind a két félnek ad, bármi is lesz a vége, de valahogy ezt nem tudjuk kivárni, nem tudjuk véghez vinni. Ugye a vitázás egykorú az emberiséggel, de mennyit változott az idők során és napjainkban, milyennek látjátok a vita kultúrát, Zsombor?
Hát úgy érzem, hogy ahogy amit a Szandi is mondott, hogy van fejlődési potenciál.
Nem is kevés.
Igen, ezért is... Különben nem lenne Vita Akadémia mondhatni, hiszen az a cél, hogy emeljük ezt a párbeszéd kultúrát. Hát mindenféle, az, ahogy mondod, egyidős az emberiséggel. Amit mi, amire mi építünk a racionális vitázásra, az annyiban biztos változott, hogy az ókorban még nagyon párbeszéd jellegű volt, tehát volt egy fő, aki kérdezett folyamatosan, és egy fő, aki válaszolt. Ebben azért van egy olyan eltolódás, hogy most azért is jó a formális keretek közé szorított racionális vita, hogy mindenkinek egyenlő a terep. Tehát nem csak egy kérdező van és egy beszélő, hanem az érvek ütköznek itt, mindenkinek ugyanannyi ideje van elmondani az érveit, ugyanakkor tudnak kérdezni, így a pálya az egyenlő, és hát az érvek összecsaphatnak. Minél több ilyen vita szituációt tapasztalunk meg, akár a mindennapokban is, ahol nem a személyt támadjuk, hanem az érveket, ott azt hiszem, hogy az egyre jobb és jobb lesz ez a párbeszéd kultúra.
Alexander Zsombor azt mondta, hogy a racionális vitázás, és ha jól értelmeztem, és jól fordítottam le, ez azt jelenti, hogy mindenkinek egyforma felülete van, egyforma ideje, egyforma lehetősége van a vitázásra. Hát ezért ez a mindennapokban nagyon-nagyon kevés esetben.
Így van, ez az úgynevezett tantermi vitázás, vagy amit így az oktatásban használunk, vitázás, természetesen ott nem lehet a diákoknak és a tanulóknak az egész több órán keresztül tartana a vita. Fontos az, hogy meghatározott körülmények legyenek, szigorú vagy kevésbé szigorú szabályok, igen. És erre utal Zsombor, amikor azt mondta, hogy formális keretek között. Természetesen, amikor tantermi vitáról van szó, vagy oktatásban alkalmazzuk az úgynevezett vitaszimulációkat, akkor igenis kellenek ezek a keretek, hogy a diákok értsék, hogy mondjuk 3 vagy 4 percük van arra, hogy felszólaljanak, hogy kifejtsék az érveiket, hogy egyáltalán érveljenek, de utána pedig teret kell engedni szintén 4 percbe a másiknak, és nem az van, hogy akkor szólok közben, amikor én szeretnék, akkor nyomom le a másikat, amikor én szeretném, és akkor kérdezek, amikor én szeretnék. Tehát ebből a szempontból fontosak a szabályok.
Ezek a szabályok érvényesülnek a Vita Akadémián?
Teljes mértékben. Tehát sokféle vita formátumot használunk, így a keretek mindig mások. Minden vitaformátum valamiféleképpen más és más készséget fejleszt. Tehát alapvetőleg a vitázás rendkívüli mértékben növeli a kommunikációs készséget, a kritikai gondolkodást,
abszolút,
empátiát a másik iránt, hiszen a szerepek sorsoltak, nem tudhatjuk, hogy melyik oldalon kell majd érvelnünk. Viszont vannak olyan vitatípusok, vagy vitaformátumok, ahol a beszéd közben is bele lehet kérdezni, ami sokkal inkább felkészíti a beszélőt arra, hogy akár megszakítsa a gondolatmenetét, és hamar alkalmazkodjon. De olyan vitaformátumok is vannak, ahol tényleg védik a beszélőt, tehát végigmondhatja a beszédét, akkor ebben az esetben sokkal jobban felkészülhetsz, hogy a beszédes struktúráját fölépíts, tudod, hogy nem fognak megzavarni. És ez azoknak a diákoknak, vagy vitázóknak kedvezhet, akik nem szeretnek annyira improvizálni. Tehát, vagy akik még kezdő vitázók, így könnyebben bele tudnak mártózni a vitázás medencébe tulajdonképpen.
A századfordulón és a két világháború közötti időszakban a középiskolai irodalmi önképző körökben fenntartott magyar vitakultúrát ugye a szocializmus rombolta szét, de mintha a rendszerváltozás után nem sikerült volna ezt felébreszteni, pedig nagyon sok jó kezdeményezés van. Miért lenne fontos a felélesztése? Miért van arra szükség, hogy a fiatalok megismerkedjenek a vitázással, Alexandra?
Több szempontból is fontos lenne, és igaz, hogy voltak kezdeményezések, de valahogy ezek így abba maradtak, igen, vagy nem tudtak annyira széles körben elterjedni. Fontos lenne a tanulók számára egyrészt az, hogy nagyon sok tanulónak határozott véleménye van, vagy nagyon sok fiatalnak, inkább így mondom, határozott véleménye van a világ nagy kérdéseiről.
És ez jó.
Ez egyrészt nagyon-nagyon jó, másrészt sokszor az a probléma, hogy nem tudják elmondani, hogy miért gondolják úgy ahhoz. Már nem tudnak határozottan érvelni a véleményük vagy az álláspontjuk mellett. És a vitázás során fontos, ugye fontos lenne az is, hogy a fiatalok a mindennapi életben, a társadalomban, interakciókban vegyenek részt, hogy egészségesebb párbeszéd alakuljon ki. Egyrészt ezért lenne fontos a vitázásnak az oktatása, illetve az, hogy megismertessük a fiatalokat a vitázás mesterségével, művészetével. Ezen kívül pedig számos készséget fejleszt. Itt már Zsombor érintette a kritikai gondolkodást, a lényeglátást, az empátiát, ugyanakkor az együttműködés, az, hogy fejlődik a kommunikációs készség, de ezen belül is a beszédkészség, ezen kívül kérdezési készség is, hogyha beszélhetünk erről, és az, hogy az értő figyelem, hogy figyelünk a másikra, mert sokszor csak mondjuk a magunkét, de nem vesszük figyelembe azt, hogy a másik mit mond, a másik félnek mi a véleménye, mi az álláspontja, pedig lehet, hogy a másik véleményéből és álláspontjából sokat lehetne tanulni.
Amit felsoroltál, azt a felnőttek is tudják hasznosítani. Ez egyértelmű, ugye, mert azért kérdezek vissza, mert a gyerekekről beszélgetünk már, mint a fiatalokról. A munkahelyen, a magánéletben hol jelenik ez meg?
Természetesen, mivel készségekről van szó, ezért fejleszthető, tehát hogy a felnőttek is nyugodtan, hogyha úgy érzik, hogy ó, én nem vagyok egy igazán jó vitapartner, vagy nem is tudom, hogy kell vitázni, akkor nem szabad elkeseredni, mert ténylegesen fejleszthető dolgokról van szó. És igen, munkahelyen mindenképpen hasznosítható ez a tudás, vagy ezeknek a készségeknek az elsajátítása és majd pedig alkalmazása, és hát magánéletben is. Bár én azt szoktam mondani, hogy néha azért kifejezetten jó egy jót veszekedni, és majd utána vitázni rendesen észérvekkel.
Mosolyogtál. Ez azt jelenti, hogy a magánéletedben nagyon jól tudod használni ezeket a készségeket? Tehát segítségedre van? Olyan érdekes, hogy elmosolyodsz, mint egy picit zavarba lenni, és nekem azt sugallja, de lehet, hogy majd megcáfolsz, mintha ez egy picit szégyelni kellene, hogy jól vitázok, hogy vannak készségeim, és én ezt használom, és szembe merek szállni, jó értelembe kiállok magamért, tehát mintha ez nem lenne a mai világban elfogadott, és egy picit szerényebben kellene kezelni.
Itt inkább az a kérdés, hogy mi a célom a vitával, mert egyáltalán vannak olyan esetek, amikor igenis szükség van az érzelmekre, és vannak olyan esetek, amikor igen tárgyilagosnak kell lenni. Egy magánéleti vitában, hogy mondjuk arról szól az idézőjeles vita, hogy ki vigye le a szemetet, akkor én most nem fogok hosszú érvelési struktúrákat felállítani, és az alapján meggyőzni a másikat, hogy már pedig most neki kellene levinni a szemetet nyilván. Hanem, hogy felismerem azokat a helyzeteket, hogy mikor érdemes mondjuk ezeket használni, és mikor nem érdemes, mert hogy sokkal nagyobb energiabefektetés, és nincs is rá szükség.
Ó, nagyon-nagyon egyébformán gondolkodunk erről. Én is ezt vallom, hogy az első és a legfontosabb felmérni, hogy van-e értelme. Nyereke én annyi, hogy konfliktusba kerülök valakivel, és ennek árán mondjuk az én akaratom érvényesül, és most az akarat az jó értelemben, vagy sem. A vitához milyen képességekre, ösztönökre van szükség? Fejleszthető, azt mondta Alexandra Zsombor, azért egy picit arról beszéljünk, hogy kimondhatjuk azt, hogy bárkiből lehet jó vita partner.
Hát ezt kimondhatjuk mindenféleképpen. Uh-huh. Pont a véget is, mert szerintem azért úgy érzem, hogy van, inkább abban van különbség, hogy ebbe a spontaneitásba, vagy vannak tényleg olyan személyiségek, akiknek nem okoz problémát, hogy mások előtt beszéljenek, akik magabiztosak kommunikációs készségeikben, vagy tényleg ezt ilyen könnyedebben veszik, akkor természetesen nekik mondhatni egy kicsit könnyebb lesz talán, hogy akkor jó, most vitázik, amúgy is szereti megmondani a véleményét, de pont azért szuper, hogy mindenki számára egyenlő keretek vannak, és az, hogy nem a stílust értékeljük elsősoron ezekben a racionális vitahelyzetekben, hanem az érveléseknek a logikai erősségét, hogyha azt ugye megtanítjuk, és azt elő tudja adni bárki, ezekben a helyzetekben úgy lehet sikeres. És hogyha megjön ez a siker, akkor az már ad egy önbizalmat, és én magamon éreztem nagyon sokat, hogy visszatérve mondjuk az előző kérdésre is, hogy a mindennapokban azt vettem észre, hogy sokkal magabiztosabban beszélek. Sok-sok vita helyzet után. És ezt látom a diákokon is, akikkel találkozok oktatási szituációban, de a felnőtteken is, akik jönnek vita akadémiás képzésekre. Tehát azt mondom, hogy van egyfajta összönösség azért a vitázásban, viszont, hogy lehet készségeket fejleszteni vele, és mindenki jó vitapartnerré tud válni, hogyha gyakorol, az 100%. Csak valaki lehet, hogy az első lépcsőfokokat könnyebben veszi.
Alexandra, egy picit visszakanyarodok az előző kérdéshez. Abban egyetértettünk, hogy az első, kimondhatom, hogy talán az első és a legfontosabb, hogy fel kell mérnünk, hogy van-e értelme annak, hogy vitázunk. Na de nézzük meg a másik oldalt. Felmerjük vállalni azt a helyzetet, amikor vitába keveredhetünk azzal, hogy mi elmondjuk a saját véleményünket, vagy alátámasztjuk az elképzelésünket? Tehát, hogy van-e bátorság?
Igen, ez egy nehéz kérdés, mert hogy azt gondolom, hogy nagyon sok esetben még mindig arról van szó, hogy ha azt mondjuk, hogy vita, akkor valamiféle negatív dolog jut az embernek az eszébe.
Ellenkezés.
És akkor frusztráltak leszünk, feszültek, ki kell lépni a komfortzónánkból, ja Istenem, mi lesz velünk, meg nem fogok tudni szólalni, és nem látjuk azt, hogy a vitában mennyi lehetőség van, hogy tulajdonképpen meg fogunk tudni, vagy megoldhatunk egy-egy helyzetet, vagy egy-egy problémát és kérdést. És ezért sincsen sokszor bátorságunk beleállni a vitákban, viszont azt gondolom, hogy abban az esetben, hogyha tétje van, vagy hogyha érdekeltek vagyunk, és érintettek vagyunk egy bizonyos dologban, vagy hát azért az egónk is szerepet játszik ebben, mert hogyha azt gondoljuk, hogy igenis nekünk van igazunk, és azt meg kell védeni, akkor pedig készek vagyunk belemenni a vitába. És sokszor ez úgy sül el, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem kellene belemenni a vitába, és mégis belemegyünk, mert hogy mégis kell ez az egóvédelem, és az énem nem hagyja. Máskor pedig, amikor meg szükséges lenne, hogy belemenjünk a vitába, akkor meg pont azért nem megyünk bele, mert mondjuk nem úgy szocializálódtunk, nem azt láttuk, hogy ilyen helyzetekben vitázunk.
Nagyon nehéz kérdés. Hogyan győzzük meg a másikat a saját véleményünkről?
Ez vita helyzet függő, kontextus függő,
igen,
nem?
Szokott ez lenni, hogy van-e valamilyen ilyen, amit minden helyzetben lehet használni, és hogy tárjuk ezt fel, és akkor mondjuk meg, hogy mi az igazi meggyőzés, és mikor tudom a másikat.
A bölcsek kövét kérdezem,
vagy kérem csak. És És azt kell, hogy mondjam, hogy ez iszonyú nehéz, és hogy lehetséges, hogy ilyen nincs is, mert hogy annyira egyén és kontextus függő az, hogy mikor, milyen helyzetben, kit, hogyan lehet meggyőzni a saját igazunkról. És inkább az a kérdés merül fel, hogy mi a célom azzal, hogy én meg akarom győzni a másikat a saját igazamról. És akkor ezt több úton lehet megtenni. Megtehetem mondjuk, hát idézőjelesen, aljasabb módon, manipulációval, manipulációs eszközökkel. Megtehetem ezt mondjuk érzelmekkel, hogy megpróbálok a másik félnek az érzelmeire hatni. Akár pozitív, akár negatív módon, és megtehetem természetesen, amit mi szeretnénk, észérvekkel, racionális érvekkel, de ez nagyon sokszor akkor történik, vagy akkor eredményes, hogyha mondjuk az illető tényleg a tétje van, érintett és érdekelt az adott dologban. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nehéz.
Az MCC Egyedülálló Vita Akadémiáján hétvégén volt a mentorképzés oklevél átadója. Beszélgetésünk végén egy picit erről a képzésről beszélgessünk, meg gondolom, hogy szeptemberben újra meghirdetitek.
A mentorképzés, az mivel 3 szintű a Vita Akadémiának a képzése, az tavasszal kerül megrendezésre, mert hogy ez egy 2 hétvégéből álló képzés, és a mentorképzést megelőzi a trénerképzés, és a trénerképző szokott indulni szeptembertől, és a Vita vezető képzésünk is szeptembertől.
Teljesen aktuális, én azt gondolom, lezárunk-e valamit, és majd hamarosan megnyitjuk az újat. Mit tanulhatnak ott a fiatalok? Kiket vártok?
A mentorképzőre?
Kezdjük akkor kezdjük először az első év folyammal, és utána majd szépen eljutunk a mentorképzéshez is.
Össze lesz ugye az alapképzésnek számító programunk, a Vita vezetői, ami immáron már negyedik év folyam fog indulni, vagy az ötödik?
Van tapasztalatod?
Van, most már nagyon szépen lekristályosodott a képzés. Ide bárkit várunk, aki már betöltötte a 18. életévét, és legalább elkezdte egyetemi tanulmányait. Csak azért van szükség, mert sokszor egyetemistákkal is kell foglalkozni, és hogy legyen azért meg, hogy már valaki elkezdte a tanulmányt, hogyha valakit oktatni akar, legyen egyfajta szenioritás. De az a lényeg, hogy ez teljesen nyitott ez a program, és itt megtanulják a résztvevők a vitázásnak és az érvelés technikának az alapjait, mondhatni sziklaszilárdan, és megismerkednek ezekkel a racionális vitázással és a vita formátumokkal. Olyan szinten, hogy utána biztos kézzel tudjanak ők is ilyen vita szimulációkat, vita alkalmakat tartani. Tehát ez egy fontos kritérium azért a képzésünkben, hogy nem csak egyéni készségfejlesztést végzünk, hanem szeretnénk, hogyha a résztvevőkben lenne egyfajta elhivatottság, hogy aztán a saját kis közösségeikbe tovább népszerűsítsék tulajdonképpen ezt a vitakultúrát. És akkor egymásra épülő programjaink vannak, aki már elvégezte a vita vezetőit, ő jelentkezhet a vita tréneri képzésre, ami kiegészül további hát érveléstechnikai elemekkel, de mellette bejön retorika is. Itt már azért hangsúlyt helyezünk a stílusra is, nem csak a tartalomra, többek között. És ugye mindennek a csúcsa tulajdonképpen a mentorképzés, ahová viszont csak trénereket várunk. Azért fontos ez a 3 lépcsős képzés, mert tényleg aki már mentorrá válik, az egy olyan holisztikus képet kap erről az egész vitázásról, és hogy hogyan lehet oktatni ezt a vitázást, hogy ő teljesen önállóan is, önjáróan tulajdonképpen végezhet mind mentorálást, mind pedig akár képzéseket is tarthat. És MCC színekben is.
Igen, sokkal szélesebb tudást adunk már mentor szinten, szélesebb spektrumot, mint például meggyőzéstechnika, tárgyalástechnika, szervezeti kommunikáció, akkor különböző oktatási módszerek még a vita eszközökön kívül, ezen kívül motivációs technikák, hogyan lehet ugye a diánkat még jobban motiválni, vagy motiváltá tenni arra, hogy vitázzon.
Mennyire népszerű a képzés a pedagógusok körében? Tehát nem véletlen a kérdés, szerintem a hallgatók is értik.
Egyre inkább.
Mert fontos
most a legutóbbi vitavezető képzésünk képzésünkön már sokkal több pedagógus is részt vett, jelentkezett, és nekik például céljuk az kifejezetten, hogy az iskolában vitaklubot, vagy pedig vitaszakkört indítsanak, és azt vezessék. És ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés a részükről.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, további sok sikert kívánok szépen a munkátokban. Szemere Alexandra, a Matthias Corvinus Kollégium Vita Akadémia oktatója, a Vita Akadémia mentor képzésének tanára, illetve Kis Zsombor, a mentorprogram végzett hallgatója volt a Spice vendége. Köszönöm még egyszer.
Köszönjük szépen.